Eredményes élettalálkozó 2013. augusztus 30-a. Tiltott tudás második rész. Mérgezés.
Ernő, mindenki szeretettel üdvözöl. Dolgoznia kell, de megkért, hogy egy bejelentést tolmácsoljak felétek, hogyha bárki hallgatja az eredményes élettalálkozót Veszprémből vagy a közvetlen környezetéből, akkor és szívesen találkoznál velünk, akkor kérlek, hogy írja az ernő@visszavalosághoz.hu e-mail címre, mert Ernő az elkövetkező hetekben minden szombaton lesz Veszprémben. Úgyhogy, ha Veszprém mi vagy, vagy környékbeli, akkor keresd a kapcsolatot Ernővel. Tehát ernő@visszavalosághoz.hu. A másik, hogy most szombaton, ez szeptember 7-e, délután 7 órakor lesz egy High Five koncert. Szeptember 7-e, szombat. Holnaphoz egy hétre. Jó, szuper, de ugye ki mikor hallgatja? Tehát 2013. szeptember 7-e. És igen, így van, és a... Na, és a helyszín pedig Paks. És Paks és környéke, figyelem, 7 óra. Oké, a High Five az egy többnyire akapellát énekeltek, nem? Vagy nem? Azért nem, már nem. Elvileg 5 férfi ember, igaz? Még mindig a darabszám megvan, ezért hogy? Nem? Soha? De azért. Nem? Mindegy. 5 férfi ember, aki Istentől kapott ajándékkal bír, hogy a hangjukkal, a harmóniájukkal és a szívükkel közelebb vigyenek minket Istenhez. Úgyhogy, ha szeretnél egy ilyen élményt, akkor kérlek Paks, 7-e, 19 óra. Jó, hát hogyha ilyen lesz az üzenet is, akkor... Mi a hely? Miért? A helyet is tudni akarjátok? Hát ez... Paks. Hol van? Csengei Dénes Kulturális Központ. Tiltott tudás. Ez a címe annak a témának, amit elkezdtünk. Valójában már ez a negyedik alkalom, ahol ennek a tágabb értelemben vett témának a közelében vagyunk, és erről beszélünk. Ha azt mondanám, hogy vagy azt kérdeznéd, hogy mi az alapgondolat, akkor valójában az, hogy nem minden gondolat, nem minden motiváció, nem minden szándék, amely belülről származik, belőled, ered, amit akár szeretsz, akár kételkedsz benne, akár gyűlölsz, nem minden ilyen üzenet, ami belülről jön, van a hasznodra. Van bennünk egy ilyen naivitás. Van bennünk egy tanult alázat azzal szemben, ami belülről jön. Mindannyian hallottuk ezt a szlogent sokszor, hogy kövesd a szíved. Sokunknak van ez a képe a szabadságról, a függetlenségről, mint valami olyan dologról, amely nagyszerű, amely kívánatos, és amelyet elérni minden embernek célja. És ez valahol, ez a szabadság, ez a függetlenség ott valósul meg, amikor én csak annak engedelmeskedek, ami belülről jön. Amikor a saját szívem szerint élhetek. Amikor a saját elképzeléseim szerint élhetek. Most képzeld el azt, hogy ezt a szlogent, ezt a központi vezérelvet egy olyan rendszer ültette el a szívedben, egy olyan rendszer, egy olyan világ, társadalom, kormány, uralom, hatalom bátorítja, amelynek a fő módszere az uralom gyakorlására az észrevétlenség és a szíved szándékainak, motivációinak a tudatos, de sokkal inkább már tudat alatti meggyőződéseidnek a manipulálása. Na csak gondolj bele, milyen tökéletes rendszer. Ráveszlek arra, hogy feltétlenül engedelmeskedj annak, ami a szívedből jön, és utána én programozom a szívedet. Tökéletes rabszolga. Tökéletes állampolgár. Kérlek, ne gondolkozz, kérlek, ne kérdezz, kérlek, menj vásárolni, kérlek, nézd a tévét, dolgozz, egyél, igyál, élvezz valamit, és hajj meg csendben. Tökéletes állampolgár. Egy olyan rendszer, amely tömegek felett kell, hogy uralkodjon, és valójában bármely nemzetet, de ha egy kicsit globálisabban nézzük a világot, akkor egy olyan dologról, egy olyan rendszerről beszélünk, amely tömegek felett kell, hogy uralkodjon. Olyan tömegek felett, amelyek egyre inkább hisznek a demokráciában, egyre inkább hisznek a szabadságban, egyre inkább hisznek az úgymond emberi jogokban. Hogyan tudsz egy ilyen tömeget uralni? Hogyan tudsz egy olyan tömeget uralni, amely hisz a szabadságban? Így. Így. Egy olyan módon, hogy ő maga legyen az uralom végrehajtója. Hogy ő maga legyen a fogvatartó rendszernek az egyik építőeleme. És ezzel szemben a mi hozzáállásunk, a mi elképzelésünk az életről, az borzasztóan naív. Egyszerűen hisszük, hogy az üzenetek többsége, ami jön felénk, véletlenszerű. Olyan szinten véletlenszerű, hogy csak egyszerűen sok pénzügyi érdeknek, sok társadalmi érdeknek, sok különféle csoport érdeknek, így az egyvelege és egy ilyen, végül is egy ilyen semleges massza, ami csak kihozza az emberiség átlag, pillanatnyi átlag véleményét, nem? Tehát a zeitgeist, a korszellem, az általánosan uralkodó hit az életről, az élet kategóriáiról, az értékekről, a fenyegetésről, a reményről, és általában a világkép, az átlagos világkép az egy statisztikai átlag. Nem egy irányított, nem egy vezetett, nem egy céllal létrehozott, nem egy befolyásolási eszköz, hanem az csak olyan véletlenszerű, az emberiség átlagát hozza. A második ilyen naív meggyőződésünk az az, hogy az állam, és ez most nem politikai üzenet, nem összeesküvés elmélet, semmi ilyesmi, hanem ez csak így van, és amiről igazából beszélni akarok, az ezeknek a hiteknek a visszafejtése egészen addig, amíg eljutunk a te személyes életedhez, és a te személyes életeddel kapcsolatos döntéseidhez. Erről akarunk beszélni. A külső rendszerről csak azért, hogy meglegyen a megfelelő vonatkoztatásunk. Tehát a másik elképzelés, hogy az, hogy a felettes hatalmak, bármik is legyenek azok egy gondoskodó, szolgáló, törődő motivációval vannak feléd. Ha a tévében hallasz egy hírt, akkor azt azért hallod, mert valaki törődik veled, és el akarja neked mondani, hogy tudd. Amikor az iskolában tanítanék valamit, akkor ott egészen hátul nem a tanárok, nem az igazgató, hanem egészen hátul a döntési szinten ott szerető, törődő emberek vannak, akik szeretnék, hogy a gyerekeid kibontakozzanak, hogy erős, jellemes, cselekvőképes lényekké legyenek, hogy te ilyen legyél, tehát, hogy itt van egy törődés, egy szeretet, és minden, ami jön, az jó, ami jön. Csak engedd, hogy segítsen a világ. Óriási naivitás. És amiről beszélünk, az 10 olyan gondolatminta, 10 olyan kategória a te személyes gondolkodásod szintjén, amelyet, hogyha végig gondolsz, amelyel, hogyha tudatos maradsz, amelyel kapcsolatban, ha egy nem mások által diktált, hanem egy saját megfontoláson alapuló, saját felelősségen alapuló döntést hozol, és amellett a döntés mellett gondolkozol tovább, akkor megszabadulhatsz. Akkor szabad lehetsz. Akkor egy olyan ember lehetsz, amilyen mindig is lenni akartál. Egy valóban szabad ember, egy cselekvőképes ember, egy olyan ember, aki a saját lehetőségeinek a legmesszebb menő mértékéig élhet. Anélkül, hogy... Jó, ezt hagyjuk. Tiltott tudás, ez a sorozat címe. És az első, amiről beszéltünk múlt héten, nem ismétlem meg, az az, hogy nagyszerűek vagytok. Hogy egy olyan mértékben megmérhetetlenül, megítélhetetlenül értékes vagy, hogy az összes értékmérő, amivel a világ, hívjuk úgy azt a rendszert, amely globálisan körülvesz minket a céljaival, üzeneteivel, motivációival, hogy a világ egyetlen kijelentése, egyetlen értékmérése sem mond rólad semmi számottevőt. Mint amikor egy brilliánsról, amely akkora, mint az öklöm, és megkérdőjelezhetetlenül értékes, valaki elkezdi azt mondani, de poros. Vagy a másik elkezdi azt mondani, de fényesre van csiszolva. A fényessége vagy porossága mond-e valami jelentőset az értékéről, a természetéről, a lényéről? Mond-e bármit, ami döntési alap lehet tetszőlegesen jelentős kérdésben? Nem, ezek nem mondanak ki semmit. De a mai világ elérte azt, hogy ilyen kategóriájú értékmérők alapján gondolkozzunk magunkról. És ezt mondtuk ki, hogy a rossz énkép, akár túl magasztalom magam, akár alulbecsülöm magam, egy kezes, engedelmes részévé tesz a nagy rendszernek. Gyengévé, akár büszke vagyok, akár alulértékelem magam. Ez volt az első, hogy nagyszerűek vagytok. És ez érvényes rád is, aki hallgatod ezt a felvételt. És hogyha kételkedsz benne, kérlek, hallgass meg az előző részt. Egy egész órát beszéltünk erről. A következő elv, a következő kategória, amiről beszélni szeretnénk, az egy olyan, amelyet a mai világ már nem is ismer. És ki sem mondom, hogy mi az. Mert ahogy kimondom, kikapcsolsz. Ahogy kimondom, azt fogod mondani, hogy hagyjál már. Ez a lényeg, hogy ezt mond. Úgy értem, ha meg akarlak tartani gyengének, akkor el kell, hogy érjem nálad, hogy a legerősebb, a leghatásosabb fegyveredről azt mond, hogy ha ezt elértem, akkor az tökéletes. Az tökéletes. Úgyhogy nem mondom ki, hogy mi az, mert ki fogsz kapcsolni. Tessék? Ugye arról van szó, hogy a gondolatoknak, belső motivációknak, a szíved legmélyén őrzött, nagyon komolyan vett szándékaidnak egy jó része nem a tiéd, és egyáltalán nincs a hasznodra. Egy olyan módon uralom az életedet, hogy te vagy ennek az uralomnak a hordozója és végrehajtója abban a hitben, hogy épp a szabadságodat őrzöd. Megtanítottalak olyan elvekre, olyan gondolkodásmódra, amely elgyengít, szolgává tesz, szükségtelen szenvedésbe visz. És ha ez sok embert felháborít, hogyha ez zavarba hoz titeket, akkor lehet, hogy a sorozat végén, vagy valamely részén ennek a spirituális hátterét is megnézzük. De most nem ez a cél. És ezek a kategóriák, amikről beszélünk, ezek olyan úgymond korrigáló eszközök, úgymond vírusírtók. Ezek olyan kategóriák, amiket ha végig gondolsz, akkor vissza tudod rendezni a gondolkodásodat. Vissza tudod igazítani a gondolkodásodat ahhoz, ami tényleg létezik, a valósághoz. Úgyhogy lássuk a másodikat. Viszont mielőtt ebbe belemegyünk, imádkozzunk. Mindenható Isten, mennynek és földnek teremtője, kérünk, hogy leplezd le előttünk az igazságot. Azt, ahogyan a dolgok tényleg vannak. Leplezd le a tévedéseket. Leplezd le a hazugságokat, amelyek fogva tartanak, amelyek megrabolnak attól az élettől, amit élhetnénk. Kérünk, hogy te add ennek az üzenetnek minden gondolatát, és te add, hogy értsük helyesen, magunkra, gyakorlatiasan. Ezt kérjük a mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. A második csapda, amiben élünk, azok a jogainkhoz való ragaszkodás. A jogok. Ha egy embert korlátoltá akarsz tenni, akkor a korlátoltságnak egy nagyon jó építőeleme a jogok gyakorlásának és birtoklásának a rendszere. Amikor egy ember elkezd abban a szférában élni, hogy neki jogai vannak, és ezek a jogok túlmutatnak a valóságon, akkor ez egy olyan körbe helyezi őt, ahol elkezdi hamisan megítélni azt, ami történik vele, az embereket, akik körülveszik, és a végén Istent. Nekem ez nem jár. Ezt nem érdemlem meg. Hogy tehetted ezt velem? És ez a fajta hozzáállás egy olyan reakciót vált ki, amely bezárkózik, amely elutasít, amely egyfajta jogos fölénybe emeli őt mindenki mással szemben. Az információ áramlás, a reális megítélése annak, ami van, egy ilyen helyzetben elég nehéz. Második pont ezen belül. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy nincs közöttünk egyetlen egy tökéletes sem. Nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy ha egy emberhez közel kerülsz, akkor az az ember egy nagyon is tökéletlen valaki. A Biblia úgy fogalmaz, hogy bűnös, tehát egy céltévesztő, egy helytelenül működő valaki, akinek a bűnössége előbb vagy utóbb kárt fog okozni neked is. Akkor könnyű egy kapcsolat, ha elég messze vagy tőlem ahhoz, hogy ne tudj megbántani. Ha elég közel engedlek magamhoz, amire igazából vágyok, mert szeretnék barátokat, szeretnék a feleségemmel egy intim, bensőséges kapcsolatban lenni, szeretném, hogyha a gyerekeimmel, ugye apa-fia kapcsolat idővel, ahogy felnőnek, átmenne egy barátságba, átmenne egy nagyon mély bizalomba. De ha ilyen közel engedek magamhoz valakit, ha barátod leszek, ha a feleségem előtt sebezhető leszek, hogyha a gyerekeim előtt nem rejtegetem a gyengeségeimet, és egy valódi kapcsolatba merészkedek velük, akkor tudjátok, milyen kockázatot vállalok? Azt, hogy meg fognak bántani. Oké? Hogy meg fogok sérülni. És valójában, ahogy közel megyek hozzád, azt a kockázatot is vállalom, hogy én meg foglak bántani téged. Meg foglak sérteni téged. Add össze ezt a kettőt. Nekem jogaim vannak, és te megbántasz. Mi az eredmény? Menj a rákba. Ez az eredmény. Úgy értem, az az eredmény, hogy kikérem magamnak. Hogy ezt hogy gondolod? És csak nézd az alapképletet. Alapvetően személyes lények vagyunk, akik a legmélyebb, legbelsőbb szükségeinket sehogy másképp nem tudjuk megelégíteni, csak kapcsolatban. Ugye te kapcsolat nélkül halott vagyok. Kapcsolat nélkül vegetálok. Kapcsolat nélkül létezem, karriert csinálok, profi vagyok a szakmámban, ajándékot veszek a gyerekeimnek, vezetem a nagy kocsimat, és halott vagyok. Élek én, mert elmegyek sportolni, meg divatosan öltözöm, meg de figyelj, de ott legbelül, hogy értem, már nincsenek életjelek, hogy értem, haldoklom. Mind az, amit jelent egy kiteljesedett életet élni, az kapcsolatok nélkül lehetetlen. Ha szeretnék egy gyenge társadalmat, ha szeretnék egy olyan tömeget, amelyet könnyű kezelni, amelynek nincs gyökere, ahova elmenekülhet, ahol nincsenek ketten, akik összefoghatnának, hogy támasszák egymást, akkor megtanítanálak arra, hogy jogaid vannak. És elültetném a szívedbe azt az elképzelést, hogy ha valaki igazán szeret, sose bánt meg. És élvezném a háborút, amit ti fogtok vívni egymással, hogy csendes, halott magányban éljétek le az életeteket, még akkor is, hogyha közel vagytok valakihez. És csak nézném, hogy milyen nyomorultak vagytok. Gyengék, támasz nélküliek, magányosak. Még nem mondtam ki a második pontot. Még nincs benne. Most kezdtek felkészülni rá, hogy halljátok. És akkor most hadd lépjek vissza még egy picit. Sokan, akik nézitek ezt a videót, vagy hallgatjátok ezt a felvételt, nem vagytok kimondottan spirituális emberek. Mélységes tisztelettel, nagyon őszintén mondva tudom ezt elfogadni. Én sem voltam. Én akkor váltam spirituális emberré, amikor az élet túl sok olyan kérdést támasztott velem szemben, amire lehetetlen volt választ találni. Értelmes, gondolkodó, cselekvő emberként nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy az élet legfontosabb kérdéseire csak egyszerűen nincs válasz. Ezt én ostobaságnak tartottam, korlátoltságnak, és azt mondtam, hogy a másik szélsőség, ahol minden tetszőleges választ elfogadok, sem értelmes, komolyan utána kéne ennek nézni. És én így lettem spirituális emberré, hogy komolyan utána néztem, és olyan jogi, történelmi és tetszőleges irányból jövő információk tömegét találtam, amelyek tisztán és világosan mindenfajta vallásos hit, mindenfajta korlátoltság, mindenfajta valóságtól való elrugaszkodás nélkül igazolták, bizonyították egy természet feletti lénynek a létezését, aki olyan hatalmas, hogy oka lehetett annak az univerzumnak, valóságnak, életnek, amit mi ismerünk. Ha egy ilyen lény létezik, akkor ennél a lénynél vannak a válaszok és a pontos magyarázat, a definíciója is az életünknek. Ha valaki el tudja mondani, hogy mi hogyan van ténylegesen, akkor ez a lény az. Ezt a lényt a legtöbb kultúra Istennek hívja, én is úgy hívom. A valóság végső oka. Egy végtelen személyes lény, aki személyes egységben és sokféleségben létezik, aki től, által és ért van minden. Aki szeret minket, olyannyira, hogy az életét megosztotta velünk, hogy azt mondja, hogy ha elfogadod a feléd nyújtott kezemet, akkor örökké fogsz élni, akkor a valóság soha nem ér véget a számodra, és egyre teljesebbé válik én velem. A második, hogy szeret eléggé ahhoz, hogy beavasson a lét valóságába, a lét titkaiba, önmagába, a sikerbe, mindenbe. És ezért adott egy könyvet, egy pontos definíciót, egy objektív útmutatót. És bárki kételkedik ebben, az istenlétezik.hu weboldalon van egy Keta nevezetű fejezet, ahol van egy apologetika nevű tantárgy, sőt azt hiszem, hogy ez a címoldalon is kim van. A legteteje alatt hárommal. A harmadik üzenet már egy 15 részes apologetika sorozatnak a és az első három meg annak a bevezetője. Oké, tehát az istenlétezik.hu-t elkezded föntről lefelé befogadni, és ha adsz magadnak időt, és egy kicsit figyelsz, mindenfajta vallásos nyitottság, mindenfajta naivitás nélkül eljuthatsz arra az álláspontra, hogy a valóság sokkal több annál, mint aminek az ateista világ hiszi. Hogy Isten létezik, és hogy ő az, akinek a Bibliában kijelenti magát. Na most figyelj, beszéljünk jogokról. Ki a bánat vagy te? Most komolyan. Ki vagy te? Ne viccelj már. Ennek a valóságnak van egy ura. Nem egy választott vezetője, hanem egy a léténél, a hatalmánál fogva gyakorolt, rettenetes hatalommal bíró ura. egy teremtő. Hé, hey, ki vagy te itt? Kérdezed Istent. Bocsánat. Én vagyok az, aki miatt az anyag, bármilyen anyag, a föld bolygó tömege, a nap tömege, a mobiltelefonod műanyagja, a te bal kezed szövetének minden egyes eleme ebben a pillanatban fent áll. Én vagyok az a hatalom, aki, értsd, hogy nem érted, a szavával hozta létre és tartja fent a mindenséget. Nem tudod, mit jelent ez, hogy a szavával. Én akarom, és van. Olyan állandósággal, olyan hatalommal, olyan erővel, amilyen én vagyok. Te úgy hívod, hogy valóság. Te úgy hívod, hogy fizika. Te úgy hívod, hogy élet. Ez tőlem áll fenn. Én akarom most, és ezért van. Most és pillanatról pillanatra. Ha a következő pillanatban nem akarnám, hogy létezzen az univerzum, és mind az, ami abban van, akkor, mint amikor leoltod a lámpát, és egyszer csak sötét lesz, úgy tűnne el. Ha a következő pillanatban megint akarnám, hogy létezzen, akkor, mint amikor feloltod a lámpát, úgy jelenne meg. Nem felrobbanna, nem elenyészne, hanem a léte megszűnne. Nem tudod, milyen hatalommal áll szemben. Én vagyok Isten. És csak a hatalmam alapján ura vagyok mindannak, amit teremtettem. De ura vagyok jogilag is. Az én tulajdonom. Én csináltam. Hé, nem a tiéd. Nem a tiéd. Az élet, amit élsz, minden másodperc, amikor a szíved még dobban, az azért dobban, mert én akarom, hogy dobbanjon. Nem csak megengedem, hanem én akarom. Van egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy élet. Ha ezt a jelenséget kiveszem egy madárból, akkor az a madár már csak egy biológiai kis massza. Kiveszem ezt az egy tényezőt, hogy élet, értsd, hogy nem érted. Kiveszem, és nem dobban a szíve többet. Összeszeded a világ összes tudósát, minden hatalmát az emberiségnek, és csak egy nagyon egyszerű feladatot adsz nekik. Tedd vissza abba a kis madárba az életet. És látsz egy kudarcot. Látsz sok mellébeszélést. Úgy értem, hatalom. Azt, amit van, akár hívő vagy, akár nem, teljesen mindegy, azt tőlem kaptad ajándékba. Azt, hogy megszülettél, azt, hogy felnőttél, egy hónaposból három hónaposból fél évesből egy éves lettél, nem érdemelted ki semmilyen szinten. Nincs érdemed. Nincsenek jogaid. Sőt, túlmegyek ezen. Az emberiség 99%-a a mindenható Isten a valóság teremtője elleni lázadás vétségében bűnös. Mint amikor meghívlak vendégségbe, és te jössz a családdal, meg a bútorszállítóval, és beköltözöl a házamba, miközben vendégségbe hívtalak. És utána azt mondod, hogy mit csinálsz te itt? Mondod nekem a ház tulajdonosának. Húzzál innen, ez az én kérom. Mondjuk az én esetemben ezt lehet, hogy megteheted, és megfelelő rendőrséghez fordulok, de ha ezt mondjuk egy ország uralkodójával teszed, mondjuk, nem tudom, egy nagyon nagy ország meghívja egy nagyon kis országnak az uralkodóját vendégségbe, aki jön a hadseregével, és amikor beengedik a palotába, akkor azt mondja, hogy takarodás innen, ez már az enyém. Lázadás. Úgy értem, egy valódi jognak, egy valódi tekintélynek a kétségbevonása. Ennek a lázadásnak, és minden egyéb, úgymond, bűnnek, céltévesztésnek a folyamánya, a következménye, a jussa, a halál. A Biblia így fogalmaz, hogy a bűn zsoldja a halál. Jó, ebben nem hiszek. Rendben, de van egy nagyon szigorú, nagyon nehezen elkerülhető metafizikai bizonyíték erre. Hányan maradtok életben? Tegye fel a kezét, aki életben marad. Néhány hívő ember föltette a kezét. Nem tudom, hogy érted-e, mire akarok kiukadni. Tudod, mihez van jogod? Ahhoz van jogod, hogy meghalj. Sanyi, ez nagyon, nagyon fura irányba megy ez az üzenet. Nem ezért jöttünk ide péntek reggel. Arra van jogod, hogy meghalj. Amit te vagy, és amit te tettél, önmagad jogán egyetlen egy dolgot biztosít neked. És ez igaz rád, és a Földön élő 7 milliárd további emberre. És ez az, hogy meghalljunk. 70-80 év. A jobbaknak 90-100. És aztán vége. Egy általánosan elfogadott drámában élünk, amely annyira általános, hogy már nem is látjuk. De ettől semmivel sem kevésbé drámai. Úgy értem, a feleségem mamája súlyosan beteg, és most a halállal kell szembenéznie. 81 éves. Hát, vele élte az életének a javát. Akkor ez most már nem olyan nagy durranás. Gondolod? Gondolod, hogy az, aki te vagy ott bent, az azért, mert már élt 80 évet, kevésbé ragaszkodik az élethez? Ne viccelj! Nem az a dráma, hogy hány embert ütnek el az utcán évente, hogy melyik repülő zuhant le, hanem az, hogy végelgyengülésben az egész emberiség egy generáción belül meg fog halni. 7 milliárd ember haldoklik ebben a pillanatban mindössze egy 30-tól, vagy mondjuk egy 1-től, vagy 0-tól 70 évig terjedő skálán, hosszan vagy röviden. Ez az igazi dráma. És ha jogokról akarsz beszélni, akkor dumálhatsz nekem arról, hogy ebben a 70 évben neked mi és hogy jár, de a lényeg az az, hogy nem tudod elkerülni a végső pusztulást, és teljesen mindegy, hogy mennyit fogtál, birtokoltál, előtte a végén búcsúzol tőle. Ehhez van jogod. Ha jog alapján akarsz élni, akkor ennél nincs több. Egyetlen egy ember számára sem. Még akkor sem, ha te vagy a világ legsikeresebb, leggazdagabb, legtekintélyesebb embere. Oké. Jogaid vannak, tökéletlen vagy, személyes kapcsolatok nélkül nem tudsz élni, kikéred magadnak, és aztán, amikor csendesen magadban nézel, akkor valami azt súgja, hogy lehet, hogy te se vagy százas. megbántok embereket, és hogyha nem is, ha olyan nagyszerű vagyok, valahogy mégis tartok a halál felé. Mit szólsz egy másik rendszerhez? Fel vagytok készülve? Most mondom a második pontot. Abban a mentőcsomagban, amely vissza tudja igazítani a gondolkodásodat, oda, ahol képes vagy élni, oda, ahol erős vagy, oda, ahol lehetnek egészséges kapcsolataid, oda, ahol nem egy engedelmes fogaskereke vagy egy nagy, személytelen gépezetnek, hanem ahol újra szabad lehetsz. A második tényező így hangzik. Megbocsájtás. Megbocsájtás. Nem jogok. Nem igazság. Hanem szembenézés a keserű valósággal, hogy tökéletlen vagyok én is, sőt, bűnös, vétkeztem ellened, magam, a gyerekeim, a feleségem ellen, vétkeztem Isten ellen, ha más nem, az ellene való lázadás vétségében, amiben éltem 10-20-30 évet, és amiben most, hogy tudok a létezéséről, és visszaesek újra meg újra, rájövök, hogy nincsenek jogaim, hogy valójában, ha azt követelem, ami jár nekem, akkor nem jár semmi más, mint a halál. Ha el tudsz képzelni egy szép és tökéletes világot, én nem illek bele. Ez jár nekem. És lehet, hogy te se illesz bele. De mit szólnál egy olyan rendszerhez, amely nem igazságot követelne, hanem kegyelmet adna? Mit szólnál egy olyan rendszerhez, ahol nem azt kapnád, ami jár, a rosszat, a büntetést, hanem azt kapnád, ami nem jár, megbocsájtást és ajándékot? Mit szólnál egy olyan rendszerhez, ahol a megbocsájtást képes lennél elfogadni? És ez nagyon-nagyon kapcsolódik az előző üzenethez, ahol ugye az önértékelésről beszéltünk, és ahol ebben a világban az önértékelés alapja mindig a teljesítmény. Az, hogy megcsináltál-e valamit, vagy sem, hogy méltó vagy-e, vagy sem, hogy meg tudod-e tenni, vagy sem. Mit szólnál egy olyan rendszerhez, amely ehelyett azt mondaná, hogy érdem nélkül. Hogy érdem nélkül. Az értéked a születésed, a léted alapján megkérdőjelezhetetlen. Nem kell, hogy teljesíts ahhoz, hogy értékesebb légy. És utána ezen a megkérdőjelezhetetlen énképen és önazonosságon nem várok tőled teljesítményt. Hanem irgalmat és kegyelmet adok. Az irgalom az, hogy nem kapod a rosszat, ami jár, a kegyelem az, hogy kapod a jót, amit nem érdemelsz. Megbocsájtás. És itt van két ember. Itt van egy barátom, meg én. És nem vagyok tökéletes. És ő se az. És közel engedem magamhoz. És megbánt. És csalódást okoz. És felhívom, és nem veszi fel a telefont. Megígér valamit, és nem tartja be. Csak egyszerűen nem működik jól. És nekem nincsenek jogaim. Nekem nem jár az ő barátsága. Én nem követelhetek tőle semmit. És valójában, ha egy kicsit belegondolok, akkor azonnal látom, hogy azt, amit ő megtett velem, azt én is megteszem vele. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy nem konkrétan, de a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő körülményekben megteszem ugyanazt, amit ő tett velem. És ahogyan megbántott, és ahogy gondolkozom, nem kérem ki magamnak. Nem nem vág közénk azonnal egy szakadék, hanem egy olyan embert látok, aki olyan, mint én. És nem rovom föl neki. Nem, valahogy nem rovom föl neki. Nem azért, mert nem szabad, mert a vallásom tiltja, vagy bármilyen ostobaság, hanem csak értem, hogy ő olyan, mint én, és én olyan vagyok, mint ő. És nekem nincsenek jogaim, nekem nem jár, én ajándékba kaptam mindent, irgalom és kegyelem, hogy létezek, irgalom és kegyelem, hogy egyáltalán szóba áll velem valaki. Az egész élet egy ajándék, nincsenek jogaim, csak ámulok, hogy mégis élek, csak ámulok, hogy dobban a szívem még egyet, csak ámulok, hogy egyáltalán süt rám a nap, hogy egy tökéletes rendszernek ki kéne metszenie magából ahhoz, hogy tökéletes maradjon, és én mégis itt lehetek, nincsenek jogaim, nem kérem ki magamnak, hanem csak ámulok, hogy van életem, és van egy barátom, és hálás vagyok érte, hogy megbántott. Csak úgy tudott megbántani, hogy még mindig itt van. Csak úgy tudott megbántani, hogy tényleg közel mert jönni hozzám, torszülötthöz, akit igazából ki kellene metszeni. Minden egészséges világból. És aztán, ahogy örülök neki, nem bosszút állok rajta, hanem csak szeretem tovább. Csak a barátja maradok. Adok neki valamit, amit most ebben a pillanatban a tettei alapján nem érdemelt meg. Kegyelmet adok neki. Meg nem érdemelt ajándékot. És tudod, mi történik? Egy bajtárs születik. Valaki, valami, ami több a barátságnál. Emberek, akik átmentek jó időkön és rossz időkön, közelebb kerülnek egymáshoz, mint bármilyen kényelmi és komfort környezetben. Úgy értem, arra jövök rá, hogy van köztünk valami, ami nem a kényelmen múlik, ami nem azon múlik, hogy mind a ketten jól cselekszünk-e, hanem rájöttem, hogy van köztünk valami irgalom és kegyelem, megbocsájtás, ami egy olyan szövetség, egy olyan szál, amely nem szakad el. Nem szakad el a nehéz időkben. Van valaki, aki a nehéz időkben is itt lesz. Nem lesz itt, mert akkor is bűnös lesz, de ott lesz egy szál, amely láthatatlanul, időtől, tértől függetlenül összeköt minket. Irgalom, kegyelem és megbocsájtás. Nem vagyok egyedül. Vannak barátaim, van egy feleségem, és figyeljetek, van egy Istenem. Mert a végső valóság, a végső igazság az, hogy az, akinek egyedül joga volna elítélni, az, akinek egyedül igazságos lenne engem eltávolítani, pont ő az, aki értem és érted, mindent feláldozott, mindent odaadott, hogy megmentsen, hogy megmaradhasson veled ebben a barátságban. Ugye a kép, amit a Biblia rajzol elénk, hogy Isten emberré lett, itt járt közöttünk, bűnösöknek a barátja volt, azokért jött, akiknek gyógyulásra volt szükségük, és aztán az emberiség mi megöltük, nem azért mondom, hogy most bűntudatod legyen, csak lásd a képet, hogy az ő irgalma, az ő kegyelme, az ő megbocsátása milyen messzire megy. Hogy tudom eljátszani Isten jó indulatát? Ha megsértem, ugyan hagyjál már, hát megölted, és azt is bírta. Nem tudom, érted-e? Isten ezt akarta elmondani, megölhetsz engem, akkor is szeretlek. Megölhetsz engem, a kegyelmem akkor is nagyobb ennél. Megölhetsz engem, irgalmat adok. Nem fogok megalkudni az igazsággal, nem fogom azt mondani, hogy a rossz jó, nem fogok jogossá tenni egy beteg életstílust, egy beteg gondolkodásmódot, de nem is foglak elítélni, nem is foglak kivetni magamból, ha hiszel, ha elfogadod az én megváltásomat, akkor a fiammá leszel, a lányommá leszel, és én az atyáddá, és hosszú türelemmel, nagy szeretettel ki foglak téged nevelni, a beteg elképzelésekből, a hazug gondolkodásból, és az ennek folyamányában újra meg újra megjelenő bűnből kiszeretlek belőle. És a fanfárok is megszólaltak a háttérben. A megbocsájtás a második. A megbocsájtás a második. Hogyan gondolkozz az élet felől? Hogyan néz rá arra, ami van? Mely az a tudás, amely tiltott a mai világban? Mely az a tudás, amit megpróbál a világ elvenni tőled? Mert hogyha birtoklod, ha tiéd, akkor erőssé válsz, akkor szabaddá válsz. Az első, hogy megkérdőjelezhetetlenül értékes vagy. Hogy az értéked a létednél fogva megkérdőjelezhetetlenül teljes, független a teljesítményedtől legyen az bármilyen. A második, hogy Isten végső rendje, a valóság, amiben élsz, nem egy teljesítmény alapú, nem egy törvény alapú, hanem egy irgalom, kegyelem és megbocsájtás alapú valóság. Mert ez az egyetlen olyan valóság, amiben szabad akarattal bíró lények bensőséges szeretet kapcsolatban lehetnek egymással. Ha nem az irgalom, ha nem a kegyelem, ha nem a megbocsátás uralkodik szabad akarattól bíró lények között, akkor ott háború lesz. Halál lesz. Tudtad ezt? Jó, és annyira ez olyan elvont. Tényleg az? Úgy értem, reggel ébredj föl egy napra, és csak a családodban néz körül. Ha te vagy egy főnök egy munkahelyen, csak ébredj rá, hogy te vagy a király annak a helynek. És mit szólnál hozzá, hogyha igazság helyett karddal, véres karddal a kezedben irgalmat, kegyelmet és megbocsájtást adnál? Ó, de ha én megbocsájtok, akkor kilopják a szememet is. Biztos? Biztos? Ez a könyv azt mondja, és hadd lapozzak ide, és akkor ezzel befejezzük. Titus 2, 11. Egy új rendszer. Ha nem vágom le a fülét, kilopja a szememet. Úgyhogy inkább levágom a fülét gyorsan. És akkor fél, és nem lopja ki a szememet. Az rendben van. Láttad már a világ legsikeresebb cégeit? Tudod, hogy az Apple-nél hogy dolgoznak? Láttad a Prezi csapatát? Láttál olyan cégeket, ahol emberek önmagukon túlnyúló csúcs teljesítményt nyújtanak? Ezeken a helyeken nem vágják le a fülét senkinek. Olyan szabadság, olyan kreatív, olyan felszabadító környezetet hoznak létre, amilyet csak lehet. És ha valaki nem akar ott lenni, annak nem kell ott lennie. Ugye az emberi szabad akaratnak a tiszteletben tartása, és a válogatás, amikor egy csapatot összerakok, az teljesen normális, és az nekem a válogatónak a jogom, hogy azt mondjam, hogy veled dolgozom, veled nem. És lehet, hogy valaki a hozzáállásával, az érdektelenségével, a felkészületlenségével, vagy bármivel csak diszkvalifikálja magát. Valaki más, meg egy csiszolatlan gyémánt, akibe csak befektetni kell, és óriási ajándékot kapsz vissza utána. Vezetőként ezt döntsd el te. De azok a rendszerek, amelyek túlnőnek önmagukon, azok nem vágják le a fülét senkinek. Egy új rendszer, valódi hatalom, amely felszabadít, amely szárnyakat ad, amely életet hoz és nem halált. Az így néz ki, figyelj, mert megjelent az Isten üdvözítő, azaz megmentő kegyelme, jótéteménye, ajándéka, meg nem érdemelt jótéteménye minden embernek. Csak el kell fogadni. Ez a te felelősséged. Egy igent kell mondanod. A szerződésen a mindenható aláírása már rajta van, a tiéd hiányzik róla. Szabad akarat. Te döntöd el, hogy Jézus Krisztus váltsága érvényes lesz rád is. alá kell írnod, egy döntés, elfogadlak, igen, hiszem, csak egy pillanatra is, az X-emet oda teszem, mert írni se tudok. Nem értem, de az X-emet oda teszem, akarom, elfogadom, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és figyelj, arra nevel minket, hogy minden szabályt felborítva, minden értelmes célra törést megtagadva, anarchiába és pusztulásba döntsük a világot. Nem, nem ez van ideírva. De ettől félünk. Úgy értem, ha én jót teszek, ha én engedek, ha én irgalmat adok, ha megbocsájtok, akkor a fejemre nőnek, akkor úgy értem, mi lesz? Ki fogja megmondani nekik, hogy tévedtek, ha nem én? Hidd el, már tudják. Hidd el, a lelkiismeret egy nagyon jó eszköz. Hidd el, már tudják. Úgyhogy figyelj, ezt mondja, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, a kétségeskedést, a valóság tagadását, kicsit bővítem, és a világi kívánságokat, amiről fogunk majd beszélni. A kívánság nem... A kívánsággal nem az a baj, hogy megoldást akarunk egy szükségünkre, hogy pótolni akarjuk egy hiányunkat, hanem a kívánsággal a mód, ahogyan ezt akarjuk, a baj. A kívánság egy bármilyen rendszert elpusztítani képes vírus. Nem az a baj, hogy akarom, hanem hogy hogyan akarom. A hogyan akaromban van egy olyan tényező, amivel elpusztítok mindent. Fogunk erről beszélni, illetve már volt erről szó az első részekben. Arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, figyelj, józanul, hányan szeretnétek józanok lenni? Ne vicceljetek, minden életre való ember érti, hogy részegen, kábultan, a valóságot nem értve, egy zavarodottságban, ugyeettem a halálba megyek, kisétálok a busz elé, megvetem az ágyamat a villamos sínen. Ugyeettem, józan akarok lenni. Józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. A kegyelem pont azt teszi meg, amit hittük, hogy megtesz az ostor. És az ostor pont az ellenkezőjét teszi annak, amit vártunk tőle. Úgyhogy a második tényező a megbocsátás. Pásztor Thomas Scheller, ő az, aki a magyarországi Biblia Szól Egyháznak a, hát talán a létért, de a növekedéséért a legtöbbet tette. Ő volt itt a lelkipásztor 15 éven keresztül, 13 éven, nem tudom. Ott hagyta, ugye nem hagyta ott a családját, ingázott Amerika és Magyarország között, és egy óriási ember. Azóta ő a vezetője az egész világmissziónak, és egy hihetetlen vezető. És egy nagyon mély és nagyon alapvető tanítása volt a házasságról. Mindig azt mondta, hogy semmit nem tudok a házasságról. Nem is mondott róla többet ennél, amit most elmondok. Rá vagytok készülve? Mondhatom? A házasság egy olyan intézmény, ahol két bűnös ember szüntelenül megbocsájt egymásnak. Nem értitek? Úgy gondoljátok, hogy néha megbocsájt egymásnak. Nem. Szüntelenül megbocsájt egymásnak. De miért kéne szüntelenül megbocsájtani? Mert szüntelenül egymás lábára léptek. Mert összeegyeztethetetlenek vagytok. Mert az egyik a Marsról jött, a másik meg a... honnan? A Vénuszról. Mert sehogy másképp nem tud két szabad akarattal bíró lény bensőséges, intim kapcsolatba kerülni. csak ha lemond a jogairól, ha nem kéri ki magának, hanem megbocsájt. Megbocsájt. És ha érti, hogy ő maga sem élhet másképp, csak a megbocsájtást nyer. Tudjátok, mi változik meg, ha ezt az egy dolgot megértjük? Tudjátok, mi változik meg? Minden. Minden. Mert személyes kapcsolatok nélkül nincs élet. És azok a kapcsolatok, amelyek kegyelmen alapulnak, amelyeknek a lételeme a megbocsájtás, azok teljesen más kapcsolatok. És ha a kapcsolataink egészségesek, akkor eszmét tudunk cserélni. Akkor ki tudunk tartani. Akkor össze tudunk fogni. Akkor nem vagyunk magányosak többé. Akkor a te tapasztalatod segít engem, az én tudásom eljut hozzád. Amikor én elesek, valaki felemel. Soha többet nem vagyok egyedül. Egy olyan világban, ahol az irgalom, a kegyelem és a megbocsátás uralkodik. Ha van tiltott tudás, ha van olyan ismeret, amit ez a világ nem akar, hogy birtokold, akkor az a megbocsátás hatalma. Ne tudj róla. Ne fogadd el, és ne élj vele egy pillanatig sem, hanem követelj igazságot, követeld a jogaidat, és kérd ki magadnak. Légy szabad, légy független. Kövesd a szívedet. És én csendben majd megmondom a szívedben, hogy mit kell tenned. És szépen engedelmeskedsz, ahogy egy rabszolgához illik. Megteszed, amit mondanak. Jó állampolgár vagy. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy szabadíts ki minket ebből a csapdából, ahol összeházasodtunk olyan gondolatokkal, amelyeket sose választottunk, olyan gondolatokkal, amelyeket sose gondoltunk komolyan, amiket megtanítottak nekünk, hogy végrehajtsuk őket, de amelyek nem értünk vannak, amelyek nem minket szolgálnak, amelyek nem segítenek a gyerekeinknek, nem segítenek a barátainknak, nem segítenek a vállalkozásainknak, nem segítenek senkinek. Szabadíts meg minket ezektől a tévedésektől. Szabadíts meg minket ezektől az elmebeli csapdáktól. Bocsáss meg nekünk, és aztán add, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Add, hogy kapcsolatokban élhessünk, elsősorban veled, és aztán egymással, hogy irgalmat fogadjunk el, hogy irgalmat várjunk, hogy kegyelmet adjunk, és kegyelmet várjunk, hogy megbocsátásban éljünk, és megbocsátottságban. És hogyha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor a megbocsátás elfogadásának ez az első lépése. Ő megbocsátott neked. Az ellene való lázadást, minden bűnt, minden vétséget, amit elkövettél, ellene, a szeretteid ellen, fele barátaid ellen. Csak egyszerűen elengedte. Megbocsátott. És neked csak el kell fogadnod. Mondd utánam, csendesen, ahogy hallgatod a felvételt, vagy ahogy itt vagy, hogy elfogadlak názáreti Jézus Krisztus, mint a megváltómat. Tudom, hogy meghaltál a bűneimért. És ha hiszek te benned, és most hiszek, örök életet adsz nekem. Add nekem ezt az örök életet. Add mennyiségben, és add minőségben ezt az új életet. És aztán szabadíts meg, hogy élhessek egy csupa nagybetűs életet. A te nevedben. A názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Azt hiszem, hogy folytatni fogjuk jövő héten a tiltott tudás harmadik részével. Ámen. Sziasztok.